Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Jó napot kívánok, a Klubrádió mikrofonjánál Bolgár György. Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy kinek kedvez a mostani teljes háborús zűrzavar az áprilisi választáson. A régóta háborús retorikát használó, ugyanakkor folyton békét hirdető, ezzel szemben Ukrajnával állandóan szembeforduló Orbánnak, vagy a konfliktusból lehetőleg kimaradó, de az elmúlt napokban egyre inkább az orosz beavatkozási kísérleteket elítélő Magyar Péternek. Mit értenek az egészből egyáltalán az emberek? Ezen belül is mit értenek abból a cirkuszból, ami a lefoglalt ukrán pénzszállító autók körül zajlott és zajlik? Megértik-e, hogy az egész szabályszerű volt, és ilyen van, és lesz is, vagy azt értik meg, amit a kormány akar velük elhitetni, hogy tudnélik Magyar Pétert az ukránok tömik pénzzel, és ki tudja még mivel, lehet, hogy arannyal is, és aztán még azok a bizonyos plakátok is igaznak bizonyulnak? Következő témánk is összefügg a totális zűrzavarral, ami sajnos a világban is kibontakozott. Az iráni háború miatt kilőttek az olajárak. Gyorsan nőni kezdtek az üzemanyagárak mindenütt a világon, és itthon Magyar Péter már azt követeli, hogy a kormány szabjon ennek határt. Valószínűleg fog is, mert nem igen engedheti meg magának a kormány, hogy az ellenzék vezetője ezt még napokig ismételje. Ráadásul a szomszédban, az egyébként a magyar kormánnyal idézőjelben ellenséges horvát kormány már meg is előzte Orbánékat és bevezette az ársapkát. Hogy mibe fog ez kerülni, az más kérdés. De február végéig a kormány már annyira túlköltekezett, hogy összejött a tervezett egész évi költségvetési hiány majdnem fele. A szakemberek ezt előre megmondták, de Orbánnak mindenáron győznie kellene, még ha belegebelünk is, ugye? Lesz, ami lesz, de mi lesz tényleg? Mit gondolnak aztán arról, hogy győzött a fideszes jelölt egy időközi kazincbarcikai önkormányzati képviselő választáson, és ezt a Fidesz, beleértve a miniszterelnököt és aztán a többieket is, hatalmas Tisza fölötti győzelemként értékeli. Pedig a Tisza ezen a választáson sem indult, mint ahogy egyetlen más önkormányzati választáson sem, a 2024-es helyi választások óta. De vajon mégis mit üzenhet ez az átlagválasztónak, nem a kazincbarcikaiaknak, ők tudják, hogy miért vettek, vagy miért nem vettek részt ezen a helyi időközi választáson, egyébként a szavazásra jogosultaknak csak 23%-a, de az országban lehet-e olyan üzenete, hogy igen, hát mégiscsak a Fidesz erősödik. És végül beszéljük meg, hogy Hatházi Ákos két új leleplezése azt mutatja, a Fidesz emberei külföldi állásokba menekítik gyerekeiket. Most nem Tibor Cékról van szó, kivételesen, hanem Németh Szilárd énektanár lányáról, aki Malajziában, és Völner Pál bíróság előtt álló volt államtitkár énekes lányáról, aki Bécsben lett konzul. De vajon Kodály országából miért kell elmenni? Telefonszámaink még egyszer 387-84-52 és 387-84-53. Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Igen, ön van a vonalban, tessék!
Péntekről csúsztam át ide hétfőre, és a pénteki indulatom már egy kicsit elszállt, és igazából...
Azt nem mondja, hogy megnyugodott.
Meg nem nyugodtam, de akkor csúcsosodott ki a Zelenszkij elszólása, illetve kifakadása, amivel idézőjelben megfenyegette a mi drága miniszterelnökünket.
Hogy idézőjelben, én láttam az ATV híradóját is, meg ott alatta azokat a nagy betűvel felírt híreket, hogy halálos, Zelenszkij halálos fenyegetése, ezt bírta mondani, írni az ATV.
Hát nem tudom, hogy telefonon keresztül hogy lehet megölni valaki, de hát azt mondta, hogy megadja az elérhetőségét a katona fiúknak, és akkor azok majd beszélgetnek vele. Egy beszélgetésben még nem halt bele senki, ez az egyik. A másik, hogy nagyon megértem Zelenszkijt, hogy ezt elszállt az agya. Hát évek óta ki van plakátolva Magyarország, tele van rakva a képeivel.
Igen, hát az első számú ellenségünk lett, ez így van.
Igen, tehát hogy elege lesz és beszól, de igazából Zelenszkijnek azt tanácsolnám, hogy is mondták, hogy sassal nem vadászunk légyre, vagy van valamilyen...
Sas nem vadászik, lehet, hogy ez a magyar fordítás. Legyekre, igen.
A legjobban akkor tenné, hogyha egyszerűen nem venne tudomást arról, hogy egy Orbán Viktor nevű ember és egy magyar kormány, aki állandóan ekézi őt, a saját hasznára próbálja hajtani a hazugságait, egyszerűen nem kéne rá reagálni, mint hogyha nem is létezne.
Hát, de létezik, és nagyon kellemetlen tud lenni, és ha Sas nem kapkod legyek után, ez a szólás, ami általánossá vált, de annyiból nagyon is tud neki ártani ez a légy, hogy meg tudja akadályozni az Európai Unió 90 milliárd eurós hitelét, amit a többi ország nem, vagy többi ország folyósítani akar, Ukrajnának létfontosságú szüksége van rá, és Magyarország meg Szlovákia azzal ment bele, hogy mi nem teszünk bele pénzt, mi nem veszünk föl hitelt, de engedjük. Most, hogy a Barátság kőolajvezetéken nem jön olaj, ezt rátolta Orbán Zelenszkijre, mondván, hogy ez az ukránok hibája, ők nem akarják újra nyitni, úgyhogy cserében mi meg nem engedélyezzük a hitelfelvételét, tehát ez a légy nagyon, nagyon zavaró tud lenni, ez bizonyos értelemben életveszélyes fenyegetés, mert Ukrajna ebbe bele tud halni.
Igen, de attól még Orbán viselkedése nem fog megváltozni, hogy az Zelenszkij teljesen mindegy, hogy mit reagál rá, hogy életveszélyesen megfenyegeti, vagy kineveti, vagy érvekkel próbál ráhatni, teljesen mindegy, ettől nem fog megváltozni, mert ő megy egy ilyen sinen, amiről nem tud letérni, persze nyilván majd meglátjuk, hogy
igen,
hol vezet.
Igaza van, nem fog megváltozni ettől.
Nagyon remélem, hogy egy vakvágányra vezet az a sín, ami most van. Nagyon remélem, de van még más is, amiről esetleg így a véleményemet szívesen elmondanám. Nagyon-nagyon-nagyon röviden. Az előbb is kérdezte, hogy vajon a magyarokra hogyan hatnak ezek a magyar választókra, hogyan hatnak azok az események, amik most a külpolitikában a világban vannak.
És ahogyan ezeket Orbánék interpretálják, mert igen, főleg erről van szó.
Én azt hiszem, hogy ezeket a magyarok nagy része nem érti. A világ nálunk sokkal okosabb emberek sem tudnak biztos véleményt és biztos prognózist jósolni a világban zajló eseményekről. Ezen belezavarodik a millió információba az átlagember. És azt gondolom, hogy elfáradnak, és elvesztik az érdeklődésüket, és ők is megpróbálnak a saját buborékjukban valahogy véleményt formálni, az ad nekik egy biztonságot, szépen eldöntik majd, hogy kire fognak szavazni, mi lesz velünk, hogy lesz velünk, és próbálják kizárni ezt a sok egymásnak ellentmondó információt, és erre így rácsatolnám azt is, hogy kicsit a média is nehezíti a tisztánlátást, mert két egymást követő cikkben egymásnak tök ellentmondó véleményt fogalmaznak meg. Akár csak ha a szalagcímeket nézzük, nem kell elolvasni végig ilyen több perces cikkeket, csak szalagcímeket. Sokszor ugyanaz a médium egymásnak ellentmondó címeket publikál.
Igen, gyakran abból kiindulva, hogy csak elég érdekes legyen, hogy rákattintsanak az emberek.
Igen,
Igen, igaza van. Ebben az egészben talán az a legzavaróbb, persze én is úgy gondolom, hogy az emberek nem látnak tisztán, még a világ legtájékozottabb emberei sem igazán, és Trump sem biztos, hogy tudja, hogy mit akar holnap, még az sem biztos, hogy tudja, hogy mit akar tegnap előtt. De tényleg nagyon zavaros a helyzet. A kérdés az, hogy Orbán tudja úgy forgatni a dolgokat, mert ő jóval inkább tudja manipulálni a magyar közvéleményt, talán mint Trump az amerikait, és úgy tudja beállítani az egészet, hogy hát ez mind Ukrajna és Zelenszky hibája, és csak én állok ellent neki, meg a drága jó Putyin, de hát őt meg nem engedik, hogy segítsen rajtunk.
Igen, egyébként igen, ebben igaza van, hogy Orbán ilyen teljesen egyszerű hívószavakkal és mondatokkal manipulálja az ő közönségét. Tényleg, és akkor visszacsatolok arra, hogy az emberek nagy része ugye már nem tudja követni, de ezeket az egyszerű szavakat, hogy háború lesz, meg ez lesz, meg az lesz, ezt igen érti, meghal egy ilyen fél mondatot, már rohan a szomszédba, rohan a kocsmába, rohan a nem tudom a munkahelyére, és szörnyűködve mondja, hogy ez lesz, meg az lesz, mert az Orbán ezt mondta, meg azt mondta, és akkor most már tényleg biztos így lesz, és akkor erre ezzel lovagolnak, szóval erről beszélnek, ugye mindenki ehhez ért, meg a focihoz is, meg ehhez is. Szóval, hogy nem, nagyon, nagyon könnyű manipulálni, de nem gondolom, hogy azt a trendet, ami elindult a Magyar Péter színre lépésével, hogy ezt az Orbán most meg tudná fordítani. Tehát nagyon remélem, hogy nem tudja maga javára visszafordítani az óhaj arányokat, vagy a remény arányokat, amikben most reménykedünk.
Igen, lehet, hogy a magyar társadalom azt mondja, hogy igen, a helyzet nagyon bizonytalan, lehet, hogy veszélyes is, de Magyar Péter egy elég erőteljes kihívó ahhoz, hogy megbízzam benne, ő is meg fog védeni bennünket. Ha ezt a képzetet tudja hátralévő 5 hétben tartani és erősíteni a választókban, akkor sikerülni fog neki.
Igen. Még a pénzszállítókról jutott eszembe valami, ez a pénzszállító szegények leteperése, hogy egy kicsit elfordult az emberek érdeklődése a magyar eseményekről. Ugye most már nem beszélünk a gyermekvédelemről, nem beszélünk a
Gödről, akkumulátorgyárról.
Igen, nem beszélünk a milliárdokról, amit a Nemzeti Bankból valaki eltüntetett, és elkezdtünk ugye az iráni háborúról beszélni. És akkor most akkor az Orbánnak mi marad? Hát akkor csináljunk valami cirkuszt. Uh-huh. Ugye el kellett foglalni, vagy katonákat kellett küldeni az energetikai ellátó központokhoz, időnként szirénázó konvojokat hallani, bizonyos főútvonalakon száguldozni, de ez még mindig nem elég, mert most már megszoktuk, most már katonák ott vannak, látjuk, hogy 2-3 lézeng egy ilyen transformátor állomásnál, hát ez nem olyan hírértéke, viszonylag csekély, hát akkor csináljunk valami balhét, meg a teket is gyakorlatoztassuk egy kicsit éles helyzetben.
Igen, azt kell sugallni, hogy a kormány a helyén van, és megvédünk mindenkit, lám, itt vannak a bizonyítékai ennek, még az úton is megfogjuk azt, aki szerintünk valami gyalázatot, törvényelleneset művel, de azonnal leteperjük.
Igen, én nagyon restellem, hogy az Európai Unió államainak, a miniszterelnökeinek a nevét nem tudom felsorolni, de hogy a legkisebb Európai Uniós államnak a legutolsó polgára is pontosan tudja, hogy Magyarországnak ki a miniszterelnöke, ez szégyen.
Hát Orbán nagyon büszke lehet rá, igen.
De nekem az lenne a legjobb, ha a saját miniszterelnököm nevét se tudnám, csak csinálná a dolgát.
Így van. Köszönöm szépen, asszonyom, viszont hallásra.
Köszönöm, hogy meghallgatott, viszont hallásra.
A telefonnál pedig Palotás János, szervusz.
Üdvözlöm a rádió hallgatóit.
Aki 4 hetenkénti szokásos cikkében a Népszavában megírta, hogy hogyan szavazzunk áprilisban, de ott van a címben az is, hogy Orbán Viktor sátáni terve a háború. Mind a kettőre kíváncsi vagyok, hogy szerinted hogy jön be ez a sátáni terv Orbánnak, és aztán fussunk ki oda, hogy na és hogyan szavazzunk, hiszen a múlt hét végén lezárult a jelölt állítási periódus, és nagyjából biztosan most már, nem teljesen, de nagyjából biztosan tudni lehet, hogy milyen pártok indulhatnak. Hát akkor hallgatlak először a sátáni tervről, már csak azért is, mert az előző hallgató főleg erről beszélt.
Köszönöm a lehetőséget. Én mind a kettőt nagyon fontosnak tartom, és miután csak 4 hetente tudom írni évek óta ezeket a hosszú elemző cikkeket, és viszont annyira besűrűsödött az életünk a létkérdések körében is, hogy hát valóban kettőt összekapcsoltam ebben az írásban. Az egyik, az első, amit most kérdeztél, tehát akkor arra válaszolnék először is, abban arra szeretnék, vagy mindenképpen rámutatni, hogy nem feltétlenül van már Magyarország kezében az a kérdés, hogy háborúba belesodródunk Oroszország oldalán, tehát ezt nagyon fontosnak tartom a megfogalmazásba, hogy belesodródunk vagy sem. Mert azok a cselekmény sorozatok, amelyet Orbán mondjuk elsősorban azért tesz, valószínűsítem én, mert félelmet akar kelteni a magyar emberekben, ő kitalálni, erről szól az értelmiségi hozzászólások többsége is, hogy kitalálja, hogy háborús veszély van, és ezt a háborúból csak ő tudja megoldani, hogy ebből kimaradjunk, Magyarország kimaradjon. Ez egyfajta ismert diktatúráknak a magatartás formájába tartozik. De azért ezen egy kicsit túlmegy, és erről meg nagyon keveset beszélünk, hogy azért ő ezt nem passzívan teszi. Tehát nem úgy van, hogy mondjuk kitalált mondjuk egy történetet, és csak arról beszél, és ezzel ijeszget, félelmet gelt, stb., hanem egyben orosz érdekeket nagyon durván képvisel is, és ma már nem nagyon látszik a határ. Tehát amikor az ukrán pénzszállító attót leállítja, elrabolja, hogy a pénztől is megfosszad. És utána pénteken reggel gond nélkül bemondja a rádióban, hogy Ukrajna sokkal hamarabb fog kidőlni, mi nem tárgyalunk velünk, mondta az egy kongresszuson, mi nem tárgyalunk velünk, mi erőből le fogjuk győzni az ukránokat, de közben már egy állami szintre emelt rablást hajt végre, és ezzel egyébként Ukrajnában ez egy nagyon nagy összeg, tehát ott azért a hadviselésben, az embereknek a fizetésében, hogy ne halljanak ilyen, hogy valamit tudjanak tenni, ezek jelentős pénzösszegeket jelentenek, és bizony a háború esetében a készpénznek meglehetősen nagy szerepe van, hiszen nem olyan egyszerű, hogy otthon várom a nyugdíjat és kihozza a postás. Szóval ez egy másképpen működik. De azzal is, ahogy hátráltatja az unió és az nyugati világnak a támogatását Ukrajna védelmében. Nem akarom, mert bonyolult, és nem is feltétlenül az én leginkább szakterületemhez tartozik, bár a világot azt követni kell, és a nemzetközi jogot követni
kell. Igen, a világ a szakterületünk kell, hogy legyen sajnos, olyan világban élünk.
Nagyon jól fogalmaztad meg, tehát így van, utána kell nézni, hogy ez mit jelent, hogy bizony a nemzetközi szerződések a háborúban lévő honvédő harcát folytató félnek adnak jogokat. Tehát például a védekezés jogának a kiterjesztését, amikor azt mondja, hogy amit általában nem szabad, mert nem tekinthető mondjuk Ukrajna megtámadásának, hogy lefoglaltak egy pénzszállító hatót, most csak egyet emeltem ki, de azért, amikor a magyar katonai titkosszolgálat Ukrajnában ukránokat megbíz, hogy az ukrán védekezés gyenge pontjait mérjék föl, ott ugye már az arról szól, hogy vagy mi akarunk támadni, akkor ezt megelőző hadviselés jöhet be Ukrajna oldaláról, vagy pedig a vele harcban állónak a közvetlen Ukrajna területen lévő katonai segítségét jelenti, amelyben bizony már az közel áll az úgynevezett, ami mondjuk a fehér oroszokra jellemző, hogy azért nem vehetnek részt a belorusz sportolók mondjuk az olimpián meg egyebeken, mert társ hadviselő félként nekintik, annak ellenére, hogy katonával nem mentek be Ukrajnába. De az agresszor mellett társ hadviselőként területet adnak oda, információkat adnak, a légibázisuk kezelését engedik át, tehát, hogy aktívan segítik, és hogy mikor elégszik meg ezzel Ukrajna, és azt mondja, hogy ez nekem, ezt én már nem csak, hogy nem vagyok köteles tűrni, hanem ha tűröm, akkor elveszíthetem az agresszorral szembeni támadást, és ez nem mi fogjuk meghatározni.
Igen, mondjuk egy szörnyű esemény volt a hétvégén ez a bizonyos debreceni Fidesz gyűlés, ahol bemutatták az egyik Putyin által szabadon engedett ukrajnai magyar hadifoglyot, akit ugye Szijjártó hozott haza, és megkérdezték tőle, hogy mit üzen Zelenszkijnek. Szerencsétlen azt mondta, hogy halál. Nem tudom, hogy őszintén gondolta, vagy ez volt-e az elvárás, de hogy dübörgő taps fogadta, az önmagában döbbenetes.
Úgyhogy ott van a magyar politikai elit.
A magyar miniszterelnöktől kezdve.
A miniszterelnök, aki ezt a helyzetet kialakította, és azért az egy nagyon fontos elem, ezt próbáltam az előzőben is egy-két rátenni, hogy onnantól, hogy ezt mikor tekintem terrorista, tehát felhívásnak arra, hogy üljék meg az ukrán miniszterelnököt, tehát Zelenszkijt és egyebeket, mikor teli van az város azzal a plakátokkal, amely arról szól, hogy ne hagyjuk, hogy a végén Zelenszkij nevessen. Na de Zelenszkij egy megtámadott népnek a miniszterelnöke. Ha ő a végén nem nevet, akkor Putyin nevet. És az egész ország föl van erre.
Tehát ez volt a nyílt üzenet méghozzá a lehető legdurvábban Debrecenből, hogy Ukrajna halljon meg, és Putyin győzzön. Hát ez valami egész elképesztő.
Én pedig ugye most készítettem egy kontraplakátot az én házamon készítettem, tehát azzal a megközelítésben, amelyik azt mondja, hogy hagyjuk, hogy a végén Zelenszkij nyerjen, és Orbán és Putyin sírjon. Tehát ugye erre kell reagálni, ennek a második részére is, de mondom, ami nagyon lényeges, hogy azért minden ukrán megjegyzést, amely egyébként én nem vagyok biztos benne, hogy a tolmács rosszul fordított, hanem az, hogy rosszul kellett fordítania, mert aki megnézi az eredeti ukrán beszédet, szöveget, stb., az teljesen egyértelmű, hogy nem a címét, hanem a telefonszámát adta. És arra mondta, és az utalás, az egész környezet pedig arról szól, hogy a saját nyelvén, hogy a kárpátaljai magyar katonák, akik nem tudnak fizetést kapni, azok föl tudják hívni Orbán Viktort, hogy az anyaországnak ez a segítsége, hogy halljanak éhen, tehát a családjuk meg ők is halljanak éhen, és akkor ebből kifordítanak egy olyat, amire még Magyar Péter is ráugrik, hogy ősek, hogy hát a magyar miniszterelnök...
Jó, hát szerencsétlen kiszólás vagy beszólás volt semmiképpen.
De nem, szerintem még csak nem is az.
De nem halálos fenyegetés, ez biztos, igen.
Mint ahogy annak idején Márki-Zay Péternél kifordították, mikor azt mondta, hogy ha a NATO úgy dönt, hogy segítségként nem engedi Ukrajnát elfoglalni az oroszoknak, és a saját nemzetnek joga van segítségkérőket behívni, és ha az be is megy, akkor természetesen mi is NATO tagországok vagyunk. Ez a megszólalásában teljesen kiforgatták, és majdnem, hogy egy választás, hogy valószínűleg jelentős szerepe volt ebben.
Hát sőt, azóta is, hát 4 év óta tulajdonképpen folyamatosan ezt mondják, az egész magyar ellenzék katonákat akar küldeni.
Akkor én 4 évvel ezelőtt hallgattam, írták nekem az a szokásos műsoromba, akkor egy pillanat alatt után mondtam, ott nem válaszoltam, amint hogy azt válaszoltam, hogy nem ismerem, nem hallottam. Rögtön utána néztem az eredeti szövegnek, és kiderült, hogy az első veszőjét az utolsóik hazugság. Tehát mindenki van fordítva, de ezt a megtámadott fél meddig tűri, hogy vele szemben az esetleg az ő vesztét okozó dolog történjen. Tehát, hogy akkora eredményessége legyen az orosz ügynökségnek, függőség viszonynak, és a orosz érdek kiszolgálásnak, hogy abban Ukrajna elveszítheti a háborút, hát akkor ott abból lesz valami konfliktus, és ráadásul ez most jól is jönne Orbánnak a választási elképzelésében.
Hát igen. Na de ettől független reméljük, hogy lesz választás, bár még az is felvetődött az elmúlt hetekben, hogy Orbán esetleg valamilyen ürüggyel elhalasztja, de minden jel szerint lesz, és te pedig fölteszed a kérdést, vagy meg is adod a választ rá, hogy hogyan szavazzunk áprilisban. Most ráadásul azt is tudjuk, hogy nem csak Tisza lesz ott ellenzéki pártként, hanem demokratikus koalíció meg kutyapárt is. Úgyhogy hogy szavazzunk szerinted?
Nagyon fontos kérdésnek tartom. Azt hiszem úgy fogalmazta meg a saját oldalon, de lehet az írásban is, hogy a per pillanat Magyarországon ez a magyar nemzet jövője szempontjából ez a legfontosabb kérdés. Feltételező, hogy lesz választás, amiben most nem arról vitatkozom, hogy lesz vagy nem lesz, hanem hogy lesz. Itt három lépés volt. Az első, az két, mondjuk két évvel ezelőtt Tiszapárt megjelenése, stb. Idejében, akkor ott kialakultak elképzelések arról, hogy mi lenne a jó, ahogy viselkedne az ellenzék. Ez egy hosszú időszak volt, és én most szándékosan annak idején sokszor teret is adtál nekem, elmondtam az én véleményemet, mik a demokrácia alappillére, és a többi, de most erre nem térek ki, az egy vita volt. Jött a következő szakasz, amire olyan két hónappal ezelőtt hárommal hívtam fel a figyelmet, hogy most már olyan közel van a választás, hogy nagy valószínűséggel tudhatjuk, hogy mik a tények. És akkor már nem az szerint kellene javaslatot adni a választópolgárnak, hogy hogyan szavazzál, ami a vágyam, hanem amik arra épít, hogy mik a valószínű tények. Ugye azt mondtam, mik azok a cölöpök, amelyek lesznek, és akkor azt mondtam, hogy szinte biztosan állítható, hogy a DK és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt ott lesz az országos listáján. Most még egy határpontot átléptünk, szerintem ez az utolsó. Ez a mostani hatodikai határpont volt, ami után kialakult, hogy nem, még azzal se lehetett vitatkozni, hogy én azt gondolom, hogy így fog alakulni, hanem így alakult. Tehát most már tényszerűen látjuk, hogy az ellenzéki pártok oldalán, én a Mi Hazánk mozgalmat nem annak tartom, pártlistán érdemi támogatói háttérrel, mert itt a 0,5%-1%-os dolgoknak nincs befolyása, ott lesz a Tisza párt, a DK és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt. Innentől jön egy választási matematika, hogy egyébként a matematika az egyébként olyan eredményt hoz ki, ami az én erkölcsi felfogásomhoz közel áll, meg demokrácia felfogásomhoz. Ennek sincs semmi köze. Most már tényleg a választó polgároknak, akik nagyon sokan azt mondják, hogy ma Magyarországon úgynevezett taktikai szavazást kell végrehajtani, meg kell érteni, hogy most az egyszer és taktika, és akkor fogjam be az órom. Most teljesen mindegy, hogy egy DK-s fogja be az órát, és a Tiszapártos szavazom, vagy egy Tiszapártos fogja be az órát, és korábbi DK-támogató oldalára szavazzon, de hogy hogyan szavazzon a legjobb eredményért. És ennek a ebben a pillanatban kialakult helyzet, ami már nem, valószínűleg nem fog megváltozni. Ha lesz változás, akkor nem fog megváltozni. Ebben pedig az az érdek, hogy elérje a DK is, és elérje a Magyar Kétfarkú Kutyapárt is az 5%-ot, ma 4 és 5% között állnak. Tehát ha ellenkampányt folytat a demokratikus ellenzék, hogy ne szavazzanak rájuk, akkor abból 6-8 fideszes szavazat lesz.
Na de miért? Ha mondjuk az 5%-ot nem éri el...
Elérik azt, hogy ne tudják elérni se a DK, se a Kétfarkú Kutyapárt listán, ne éri el az 5%-ot, legyen mondjuk 4, akkor ez a 4% gyakorlatilag a nagyságrendek miatt megoszlik majd a Tiszapárt és a Fidesz között. Ebből adódóan az ő közöttük lévő aránynak nagyjából megfelelően lesz 6-8, esetleg 10 fideszes szavazat. 6-tal, 7-tel, 8-tal több lehet a DK, a visszapárti szavazat is, de lesz 6-8 fideszes szavazat. Ha átlépik az 5%-os küszöböt, akkor pedig egészen biztosan nem lesz belőle fideszes szavazat. Tehát az a kérdés, hogy azt akarom-e segíteni, hogy az ellenzéki pártoknak, a háromnak legyen a mandátum maximuma, akkor aki kicsit is inkább befogja az órát, de a nemzeti, az ellenzéki maximumra akar szavazni, az a listán segíti a Kutyapártot és segíti a DK-t, hogy átlépje az küszöbön. Akinek azt mondja, hogy nem baj, ha kevesebb van 6-8 szavazattal az ellenzéknek, és 6-8-10 szavazattal több van a Fidesznek, de a legtöbb szavazat, tehát hogy még 6-tal több szavazata legyen a Tiszapártnak, amire egyébként olyan szempontból nincs szüksége, hogy az 50%-ot a jelenlegi számok alapján mindenképpen átlép.
De egy dolgot hagysz talán figyelmen kívül, mégpedig azt, hogy értem én, hogyha 4-4%-kal a DK és a Kutyapárt kiesne, akkor ott abból a Fidesz is részesedik, nem csak a Tisza, és ezek a pártok pedig nem kerülnek a parlamentbe. De Itt nem csak erről van szó, hanem arról, hogy esetleg nem 4%-ra, hanem csak 1-2%-ra esik vissza ennek a két pártnak a támogatottsága, és azok, akik mondjuk 2-3 vagy 4%-nyian egy-egy pártból átszavaznak a Tiszára, azok a Tisza fölényét vagy győzelmét erősíthetik. Tehát lehet, hogy formálisan valóban a Fidesz is részesedik akkor a mandátum többletből, hogyha ez a két párt nem jut be a parlamentbe listán, de hogyha ezek a szavazók átállnak mondjuk 100 000-es nagyságrendben a Tiszához, mondván, hogy most mindenképpen rá kell szavazni, akkor a Tisza fölényét erősítik ezzel.
Nem tudok más mondani, mint meg kell tanulni számolni. Tehát az, amit fügyesek, és én nagyon szeretlek, remélem, hogy ez most nem bántó.
Dehogy, és hát nyugodtan vitatkoz velem, én csak egy...
A Tiszapáknak mondjuk, akkor legyen így, hogy van 110 szavazata jelenlegi állapot szerint, és még nem tudjuk, hogy mi lesz a két pártnak az életével, és mondjuk van 70 szavazata a Fidesz-KDNP-nek, tehát a részben. Ha azt a taktikát vesszük, hogy a 4-5%-át lenyomjuk egyre, másfélre, és akkor abból lesz néhány szavazat, mondjuk 73 lesz belőle a Fidesznek, és de lesz belőle 4-jel több, tehát 114 a Tiszapártnak, ez igaz, de az ellenzéki mandátumok esetében azt jelenti, hogy 114 ellenzéki szavazat van 73-mal szemben. Ha abban segítem, hogy átlépjék az 5%-os küszöböt, és erre segítek rá, hogy ezt mondom, hogy ezt tegyed, ebben segítsél, abban az esetben a Tiszapártnak marad 110, de lesz 10 szavazata, azaz 120 szavazata lesz az ellenzéki három pártnak, de az is lehet, hogy ezzel fogja elérni a kétharmadot. És a Fidesznek meg megmarad a 70. Tehát, hogy az a fontos-e, hogy a Tiszapártnak 104 legyen, 114 legyen, vagy 114 legyen, vagy az, hogy az ellenzéknek 120 legyen, és csak 70 legyen a Fidesznek. Hát én azt gondolom, hogy 120 kell akkor az ellenzéki szavazatoknak. Tehát a másik megoldás az egyértelműen káros az ellenzéknek. Mondom, én megértem Magyar Pétert, hogyha ő nem az ellenzéket akarja maximalizálni, hanem csak a Tisza pártot. Ez az ő párt érdeke. Nem nemzeti érdek, párt érdeke. De az összes többinek, a magyar értelmiségi minden másának, akinek az az érdeke, hogy az ellenzéknek legyen mindél több mandátuma, az azt jelenti, hogy abba azt kéne magyarázni, hogy ez akkor fordul elő, ha a 4-5% között ingázó két pártot 5% fölé nyomom, akkor egészen biztosan a három pártnak több mandátuma lesz, mint hogyha alatta marad.
Jó, hát valószínűleg az egész azon fog múlni, hogy maguk a kutyapárti és DK-s szavazók hogyan éreznek. Ha úgy érzik, hogy nekik a pártjukra szükségük van, és ők mindent megtesznek azért, hogy bejusson, akkor független attól, hogy elérik-e az 5%-ot, vagy csak 3-4-nél maradnak, rá fognak szavazni. Ha mégis az lesz az érzésük, benyomásuk, hogy hát ez most mégiscsak kivételes helyzet és állapot, úgyhogy bármennyire nem szeretném is, de a Tiszára fogok szavazni, nehogy véletlenül itt valamiért a Tisza ne szerezze meg azt a többséget, amiben reménykedik. Szóval, ha ő egyéni szavazóként úgy dönt, hogy nekem fel kell adnom a pártszimpátiámat, és most odaállnom a nagy társadalmi támogatást élvező ellenzéki párthoz, akkor így fognak dönteni. Nem biztos, hogy elkezdenek méricskélni most 4, vagy 5, vagy 3, hanem érzelmi alapon döntik el, hogy na, gyerünk.
De Gyuri, nekünk van egy felelősségünk. Neked is, nekem is van egy felelősségem. A választópolgárok azok kérnek segítséget. Utána úgy döntenek, ahogy akarnak, de azok kérnek segítséget. És ha segítségadáskor nem az igazat mondjuk nekik, hanem azt mondjuk, hogy ha nem fogod be az orrodat, nem a Tiszapártra szavazol, akkor a Fidesz támogatod, akkor őt megtévesztettem, mert a választási matematika szerint a Fidesz, a Tiszapártban lévő korábban magyar kétfarkú kutyapártos és korábban DK szavazóknak kellene azt mondani, hogy a listán a régi pártodra szavazzál, mert akkor lesz az ellenzéknek a maximuma. Mert ez jön ki a matekból. Azért tettem oda Tóth Zolit, mert hogy én velem lehet még vitatkozni, meg mit tudom én csodában, de azért Tóth Zolival nem kellene, hogy a matekot érzi. És hát ez az igazság, hogy jó tanácsot kell adni. Ha én rossz tanácsot adok neki, és ő hallgat rám, hallgat arra a politikai elemzésre, amelyek azt mondja, hogy te, hogy esek, ne segítsd el az 5%-ig ezt a két pártot. Ha erre a rossz tanácsra hallgat, akkor igenis van benne felelősségem, mert nem valós tanácsot adtam neki. Neki nem kell tudnia a 3-4 meg a matekot, hanem azt kell tudnia, hogy neki hiteles emberek, a Klubrádió, neki hiteles újságok, 24.hu, mit tudom én mi, tehát a átlátszó, neki hiteles emberek, talán Palotás ember, és azt mondta neki, hogy akkor van az ellenzéknek maximumos mandátum száma, ha átsegíted ezt a két pártot az 5%-on. Ezt megérti, de ehhez ezt kell neki mondani, mert ez az igazság, ez a valóság. És egy utolsó mondat, mert tudom, hogy nagyon megfutottunk az időbe, de egy utolsó mondat ide, hogy nagyon-nagyon sok a Tisza párt támogatónak, Mérten is nagyon-nagyon nagy tábora, azt mondta, hogy ő azért támogatja a Tisza pártot, mert ő bánna lát, tehát azt látja, hogy ha odaálltak hozzá sokan, akkor is hívják, ebben van egy leváltó erő, és ezért inkább lemond a neki szimpatikusabb korábbi pártjáról. De az egészben. De most ez a párt, akinek a támogatói azért álltak oda, hogy a társadalomban a leváltó erőből legyen maximum, tehát hogy az legyen a legerősebb, és a leggyengébb legyen a Fidesz, ebben nem valós tájékoztatást kap a pártvezetőjétől, és nagyon sokan a pártvezetőjének a mondatait mondrázzák, tehát továbbadják, hogy ez így van, de ez nincs így. És azért nagyon fontos volna, hogy a következő hetekben az utolsó információ, ami eljut a választópolgárokhoz, az azért a valóság legyen.
Köszönöm szépen Palotás Jánosnak.
Megtisztelszél megint.
Szervusz, minden jót. A vonalban pedig Tóta V. Árpád, a HVG publicistája. Szervusz.
Szervusz, Gyuri. Jó estét
kívánok. Aki tegnap megnézte a Magyar Péterről készült dokumentumfilm sajtó bemutatóját, és...
Nem egészen
így?
Hát, mint idővel kiderült, ez igazából egy annál zárszkörűbb vetítés lett volna, szóval
egy zárt, de a lényeg, hogy megnézted.
Nem kellett volna megírnom, de mivel a helyszínen nem mondta senki, hogy ez embargós lenne, ezért elkövettem ezt a hibát önkéntelenül. Ezzel egy
hát akkor ezt nevezik Breaking News-nak, hogy elkészült a Magyar Péterről szóló film, és te még kritikát is írtál róla.
Igen, itt van egy ilyen ellentmondás, hogy nyilván tehát nem azért csinálták ezt a vetítést, tényleg elnézést kellek az alkotóktól. Én meg szolgálatban helyeztem magamat, mert hát nyilván ilyenkor...
Láttál valamit, és erre megírod. Értem. Jó, na de a hallgatókat nyilván az érdekli, hogy milyen ez a film. Igaz, hogy már a cikket címéből is kiderül, vagy ha valaki a címet átfutja, akkor az első két mondatból is, ezt idézem talán az első két mondatot, elkészült a Magyar Péterről szóló egész estés film, és meg kell hagyni a maga műfajában igényes munka. A műfaj pedig mitagadás, a propaganda. Hát egyszerre dicséred, és minősíted is, de hát tulajdonképpen lehet-e néhány héttel a választás előtt olyan filmet csinálni az egyik esélyes, vagy mondjuk a jelenlegi állás szerint a választás esélyeséről, az ellenzék vezéréről, hogy az ne hasson propagandának?
Valószínűleg nem lehet, mert akármi is a végkicsengés, egyébként még erre a cikkre is mindkét irányból jöttek reakciók, hogy úgymond én itt kesztyűs kézzel bánok vele, és beálltam a Magyar Péter mögé, illetve, hogy mit kell itt fanyalogni, amikor most nem erre van szükség, hanem kézben a kéz és válhoz a vál. Szóval mindenkinek nem lehet megfelelni, de hát alapvetően egyébként azért úgy szoktunk írni egy filmről, vagy bármiről, hogy a legtöbb esetben nem 100%-ig pozitív, vagy 100%-ig negatív a benyomásunk, és hát itt is ez a helyzet. Nyilván egyébként ez pont pont az a szituáció, amiből nagyon nehéz ám jól kijönni, és helyenként érződik is a filmben ez a egyfajta ilyen erőlködés, hogy legyen ez valahogy, mégse propaganda legyen, próbáljuk valahogy árnyalni, azért vannak benne ilyen elemzők, meg eszélék, de ugye abban a pillanatban...
Tehát mondtad a kritikát is Magyar Péterről.
Abban a pillanatban, hogy beengedi a politikus maga mellé a stábot, akkor azt nyilván azért teszi, mert tehát nem azért tesz, hogy ártson magának. Na. Úgyhogy ez nyilván benne van az első pillanattól.
Igen, de akkor nézzük ezt úgy, azzal a szemüveggel, hogy egy ilyen film jól jön-e 5 héttel a választások előtt Magyar Péternek. Valószínűleg nem egy dokumentumfilmen fog múlni, hogy nyere vagy sem, az egész más dolgoktól függ, de segíthet-e adott esetben, ha propagandának minősített, bármennyire jól megcsinált, és nem olyan durva propaganda, mint amit a Fidesz minden nap az órunk és szemünk elé tol, de akkor is segít-e egy ilyen, vagy árt esetleg, vagy közömbös az embereknek?
A propaganda műfaján belül is van egy minőségi verseny azért. Szóval, ha a kettőt egymás mellé tesszük, azt, amit a Fidesz tol az arcunkba tényleg, és ami ilyen agyrohasztóban primitív, ugye itt írok is erről a rajzfilm, vagy mi ez, képregény kötetről, na az aztán tényleg a lehető legprosztóbb, legsötétebb dolog. Hát ahhoz képest ez azért mégis egy mesterségbeli tudást tükröző film, aminek egyébként ebben a mai helyzetben nyilván propaganda szerepe is van, de én azt a motivációt is értem, hogy ezek az emberek, amikor elkezdték csinálni, és amikor azért nem lehetett még tudni, ugye ez az első Partizán interjútól forgatnak, nem lehetett még tudni, hogy ebből mi lesz. Nyilván ők hittek benne, vagy tettek zsetont arra, hogy ez egy történelmi időszakot fog ábrázolni, és végül is így lett. És később ennek lehet persze forrás értéke, és akkor tök jó, hogy megvan egybe.
De azt mondod, hogy ezt talán nem, most akkor csak hangosan gondolkozom, talán nem kellett volna a választási kampány finisében bemutatni, mert lehet, hogy ennek másfajta értékei vannak, amik akár egy választási győzelem után, vagy egy ki sem merem mondani esetleges választási vereség után, töröl, de hát még elvileg ez is bekövetkezhet. Lehet másfajta értéke, más szemmel fogjuk nézni ezt, így előtte viszont kénytelen vagy azt írni róla, hogy ez ugyan más színvonalú, nem olyan durva propaganda, hát, de mégiscsak Magyar Péter dicsérete meg annak a, hát nem is tudom egyébként másképp, hogy lehetne megítélni, még akár objektíven is, mert ezt a 2 évet lényegében csak valamiféle dicséretként lehet felfogni, valaki a semmiből jött és megcsinálta azt, amit Magyar Péter, azt alapvetően nehéz, részleteiben lehet kritikával illetni, de alapvetően nem igen szabad, vagy nem helyes.
Hát nem lehet egyébként. A film egyébként részben erről is szól, tehát egyszerűen a kilométerekről, amit beletett, és amit tényleg nehéz nem elismerni, mert elképesztő, szóval fárasztó még nézni is. Ami meg az időzítést illeti, hát az azért fontos, itt van egy olyan félreértés sokakban, hogy ezt a Tiszapárt csinálta. De nem, ezt független filmesek csinálták, akik mármint pénzügyileg, meg minden szempontból függetlenek a párttól, lehet, hogy van érzelmi viszonyuk Magyar Péterhez, sőt, ennyi idő után ez elég valószínű, de ha viszont ez nem a pártnak a munkája, akkor az alkotók részéről nyilván van egy olyan szempont is, hogy most a legnagyobb az érdeklődés.
Igen, meggyőztél, ez válasz, igen.
A könyvesboltok is ilyen mindenféle politikai kötetekkel, cikkgyűjteményekkel, ebből most dömping van, mert ennek van most konjunktúrája, úgyhogy ilyen szempontból, hogyha sok nézőt akarok, akkor ez a legjobb időpont, persze. Uh-huh.
Láttál-e a filmben olyasmit, ami számodra új volt, vagy más világításba helyezette bizonyos jelenségeket, vagy az embert, akit nyilvánvalóan figyeltél az elmúlt 2 és 1/4 évben?
Hát erre én rossz alany vagyok, mert meg szerintem minden újságíró, nekünk ez kevesebb újat fog mondani, mert mi ezeket az interjúkat nem is egyszer néztük meg, hiszen ugye hírt szerkesztettünk belőle, véleménycikket írtunk, műsort csináltunk róla, és Magyar Péter minden egyes megszólalására emlékszünk. Bár még így is egyben töményen azért fura nézni, hogy úristen, ez a hálószoba jelenet is, hogy ez mikor is volt, szóval annyi minden történt velünk tényleg, és ennyiben talán ennek a töménysége az új. Én olyan revelációt nem láttam benne, amit eddig ne tudtam volna, vagy ne hangzott volna el, de én azért tényleg nagyon közelről követtem a belpolitikát. A civileknek biztos, hogy lesz ebben új, vagy olyan, amit már elfelejtettek, úgyhogy aki ilyen Magyar Péter kutató szeretne lenni, annak ez egy jó kiinduló pont.
És akkor mindjárt más is az üzenet, de ezek szerint hát mégiscsak egy Magyar Péterrel szimpatizáló dokumentumfilm született, másképp nehéz is elképzelni persze, hogyha nem érzékeltették volna akár az alkotók is, hogy ők szimpátiával nézik Magyar Péter munkáját, tevékenységét, akkor valószínűleg nem lett volna az egészből semmi. Ugye ez nyilván?
Érzékeltetik azt is, hogy próbálnak ők kiegyensúlyozottak maradni, és van benne egyébként az elnök munkatársainak megszólalásai között is olyan, ami arról szól, hogy azért nem könnyű vele. Nem, hát ő saját maga mondja el magáról, hogy hát
nem könnyű, nem ember. Egy könnyű ember. Igen,
igen, igen, szóval ez persze belekerült, de hát ja, alapvetően igen, pozitív színben tűnik föl. Annak a közönségnek amúgy biztosan, amelyik megnézi, mert az nincs előttem, hogy ilyen fideszes tömegek tódulnának a moziba, hogy akkor most nézzük meg saját szemünkkel ki is ez az ember, mert ők már tudják abból a borzalmas képregényből.
Marketing szempontból nézve a dolgot, elvileg azt gondolná az ember, hogy hát mikor mutassanak be egy ilyen filmet, ha nem 5 héttel a választás előtt, hiszen ilyenkor a legfelhajzottabbak az emberek, a legérdeklődőbbek, de annyi minden történik, hát persze részben az ország, vagy Magyar Péter, vagy akár Orbán Viktor akaratán kívül is a világban, és olyan zűrzavar közepette zajlik ez a magyar választási kampány, hogy nem biztos, hogy az embereknek van akár idejük, türelmük, kíváncsiságuk arra, hogy na most éppen Magyar Péter, hát mindent tudunk róla, hát minden nap látom, hallom, vagy olvasom, vagy nagyon utálom, nem akarok még semmit, még pluszban valamit megtudni róla. Szóval, ha egy ilyen film mondjuk 4-5 hónappal ezelőtt kerülne, vagy került volna a mozikba, nem lehet, hogy nagyobb hatást, érdeklődést váltott volna ki?
Hát mindig van.
Mindig történik valami?
A világban. Másrészt meg itt valószínűleg van egy olyan közönség, mondjuk az a fajta közönség, amelyik beül a Freddie Mercury filmre, mert szereti a Queent. És bár tudja kívülről az összes számot, de jó esik neki nézni azt az embert, akiért rajong, vagy akit szeret, vagy érdekli, nyilván itt ez a különböző árnyalatok vannak. És azért van egy... Szóval a Tisza szigetek világa nekem is új, meg engem is meglep, amikor néha meghívtak ilyen helyekre, hogy ott beszélgessek, hogy van egy ilyen újfajta félig civil a politika felé fordulás, és az ő köreikben biztos, hogy népszerű lesz ez, mert hát őket ez érdekli, meg gyönyörködteti is. Na, meg ők ugye, akik ebben benne voltak, és azért ebben nagyon sok ember volt benne, ha belegondolsz, hogy amikor föltörték az applikációt, akkor ugye az derült ki, hogy 200 000-en töltötték ezt le. Tehát 200 000-en érdeklődtek valamilyen szinten a mozgalom iránt, és ők ennek már részesei. Ők lehet, hogy be akarnak ülni a moziba, és megnézni jegybe, hogy akkor mit végeztünk 2 év alatt.
Annyit mondj még meg, légy szíves, hogy Magyar Péter ugyanolyan embernek látszik ebben a filmben, mint amilyennek nap, mint nap a különböző megjelenésein, a gyűlésein, a beszédein. Ugyanaz a magabiztos, határozott, nem tétovázó politikai szereplő, akiben a reményt látták meg 2 évvel ezelőtt az emberek?
Hát az is, de benne vannak azok a vívódások is, amikről meg azért szerintem mindenki sejtheti, hogy attól, hogy ő föláll a színpadra, és ott marha határozottan elmondja a dolgokat, attól még minden vezető politikusban ott van a kételj, meg a félelem, hogy hibázik, meg stb. Ezekről van itt szó, de ez se új annak, aki hát látott már embert közelről, és nem gondolja, hogy félistenekről van szó, vagy mondjuk hallgatta az őszödi beszédet, és akkor ott is bepillanthatott abba, hogy mik szaladgálnak a fejében egy politikusnak éles helyzetben.
Köszönöm szépen Tóth a V. Árpádnak, aki ezek Köszönöm. Szerint brékelte a nyúzt, hogy
Köszönöm,
ezt a filmet bemutatja.
A félreértés.
Köszönöm, szervusz.
Szervusz.
Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Háló, jó napot kívánok!
Üdvözlöm, Bolgár úr! Nagyon gyorsan kell beszélnem, mert megígértem a kolléganőjének, hogy 20 másodpercet kérek.
Nem kell 20 másodperc.
Muszáj, mert megígértem.
Nem. Senkitől nem kérünk 20 másodperces önmegtartóztatást.
Nem ők kérték, én mondtam. Aha. Nagyon aranyosak voltak, semmi probléma. Bolgár úr drága, annyit szeretnék csak kérdezni, most volt a Palotás úr önnél, hogy most akkor hogyan van a szavazás? Eddig úgy volt, hogy egyéniben a DK-ra, Tiszán, tessék segíteni, a listán a Tiszára. Most akkor hogy kell szavazni?
Nem. Eddig nagyjából azt mondták, hát a DK nem mondta, de a kutyapártosok igen, hogy ők szeretnének listáról bejutni a parlamentbe, igen. Vagyis ahhoz kell 5%-os támogatás a kutyapártnak, ugyanígy igen. A DK-nak is, de egyéniben azt mondják, hogy hát egy esélyes van ellenzéki oldalról, az a Tisza. Úgyhogy arra kérik a szavazóikat, hogy pártlistán a kutyapártra, egyéniben meg a Tiszás jelöltre. A DK ezt nem mondta ki, mert igen. Nekik van néhány egyéni jelöltjük, akikben bíznak, de hát tulajdonképpen ott is ugyanez ez a gondolkodás az, ami leginkább célra vezető. Nyilván azt szeretnék ők is, mert egyéniben azért nem nagyon bízhatnak, hogy pártlistán megkapják az 5%-ot, és akkor egyénileg még hozzáadódhat az egyéni jelölt által megszerzett szavazat, de pártlistán azt mondják DK-ra, pártlistán kutyapártra, és ugyanezt mondja Palotás János is.
Tökéletesen értem, erre voltam kíváncsi, nagyon szépen köszönöm a türelmét, és remélem, hogy még élek, addig meg fogom érni azt, hogy a konyhába fogom tudni hallgatni a klubrádiót, mert rádión van, csak most a kábeltévén tudom, az pedig bent van a szobába.
És a kábeltévén változatlanul hallhatók vagyunk?
Igen.
Na hát...
Lehet, hogy nem sokáig lesz, Polgár.
Nem, hát ha eddig nem vették észre, hogy ezt most nem kérdezem meg, hogy melyik kábel szolgáltatónál van, de ezek szerint van olyan kábel szolgáltató, amelyik a rádió műsorok között a miénket is továbbítja, ez érdekes.
Értettem, majd akkor ennek utána nézek, minden esetre nagyon szépen köszönöm, meg is értettem, amit tetszett mondani, tehát akkor egyénibe a Tisza, és a listán pedig a DK és a kutyapárt.
Igen, a Tisza nyilván nem ezt mondja, akkor annyit hozzáfűzök.
Nem kell megmagyarázni.
Igen. Jó, köszönöm minden szépen, azt mondjam.
Nagyon szépen köszönöm, a türelmét is köszönöm.
Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Bolgár úr, üdvözlöm! Verne Sámuel vagyok, igen. Köszönöm a lehetőséget. Pénteken szerettem volna arra reagálni, ha nem tudtam bekerülni, hogy a Tisza táblázás, hogy nincs táblázás. Tehát, hogy mi történik itt nálunk, ezt most már elárulom.
Most már van táblázás, én is láttam.
Igen, elindult. Na, következő, én is részese vagyok. Ott kezdeném, hogy... Volt egy lehetőség, hogy Viberen belépjek a Tisza közösségbe. Aki Viberes, az simán beléphet, és akkor személyesen ő kap értesítést a Tiszától, üzenetet.
És csak a Viberen keresztül lehet ilyet csinálni? Csodálni.
Nem, többfélén, ugye nyilván többféle módja van ugye a kapcsolatfelvételnek, de egyik ilyen a Viber.
Igen.
Ugye talán ismeri.
De hogyne, ez az ingyenes telefon ingenes, és igen, üzenetküldő, igen.
Nekünk van egy family link is, például egy ilyen családi viberezés, és akkor ott egy páran ugye a családból levelezgetünk, meg üzengetünk. Na, az a lényeg, hogy ezen megjelent például az, hogy jelentkezni lehet tábla a tábla kirakáshoz. Privát, érti? Mint magánszemély. Én is jelentkeztem, többféle táblát lehet igényelni. Ilyen volt a úgynevezett erkélyre rakható tábla, meg volt, ami személygépkocsira, jól emlékszem. De a lényeg az, hogy engem felhívott egy hölgy múlt héten, és mondta, hogy szeretnék átadni nekem a táblát. Amit vagy a házunknál, vagy az autómon, vagy akárhol fogok kitenni. Uh-huh. És közben le is zajlott ez a dolog hétvégén, meg is kaptam a táblát, 2 darabot kaptam, olyan körülbelül 80 centiszer 1,30 méteres, jó anyagú, tehát nem papír, hanem ilyen lukakkal ellátott ilyen, nem, most nem tudom hirtelen, mint a ponyva anyag olyan, tehát egy ilyen, igen, tehát jó, tartós anyag. Ilyet megkaptam,
igen.
És tulajdonképpen hát bekapcsolódtam a Tisza-szigetekbe, így akaratlanul. Nem vagyok Tisza-sziget tag, vagy érti?
Igen, de ezek szerint mégis,
mégiscsak bekerültem a körbe. Na most itt ennél itt a Viberen kaptam egy olyat is, hogy hogyan támogathatom a Tiszát. És ezt ugye majd igénybe is fogom venni, mert ugye megígértem, hogy a második részletemet, a 14. havit, azt majd a tiszásoknak fogom adni. Lehet, hogy nem egész az egész összeget, de minden jelentős összeget, úgyhogy majd most erre is rá fogok menni. Na hát ezt akartam elmesélni, én is dolgozok rajta, ki lesz rakva egy-két napon belül a tábla. Most nem a házunkra lesz kitéve, hanem a kocsi, van egy ilyen félreállított kocsim, és azon lesz egy ilyen szerkezet, és arra lesz rögzítve. Ugye 2 oldalas tábla lesz, egyiken van ugye a most vagy soha, a másikon pedig akkor már mindjárt reklámozom is a hölgyet. A 10. választókerület itt Szigetszent Miklós környékén a hölgy Perticsné Kácsor Andrea. Rögtön reklámozom őt, egy értelmiségi hölgy, építészmérnök, több gyerekes anya, nagyon szimpatikus így ránézésre is, meg a bemutatkozása is. Nyilvánvaló, hogy nem politikai, megélhetési politikus kíván lenni, ugye? Mert egzisztenciája van, ezt veszem észre a tiszás
jelöltek. Hát a tiszás jelöltek zöme ilyen, hogy a való világból léptek be most a szó eredeti értelmében.
Igen, ismertségük is többé-kevésbé, úgyhogy nagyon szimpatikus a hölgy, hát most akkor reklámoztam őt. Na most, Bolgár úr, ez lenne az egyik, a másik, hogy örömmel vettem a buszsofőrnek a korrekcióját, pontosan akartam felszólalni, hogy ne legyen már ilyen kemény a Magyar Péterre, hogy most hanyagolja a klubrádiót, van őnek ilyen elég baja, meg hát lehet, hogy taktikai okok miatt most nem akar bejelentkezni. Hát hagyjuk ezt, nem, nincs ebben semmi probléma egyébként. Úgyhogy nagyon örültem neki, hogy ő maga korrigált, és hát mondta, hogy ez nem lehet elvárás, hogy most a Magyar Péter...
Ja, hát a mostani hetekben látjuk egyébként, hogy szinte reggeltől estig valahol van, és beszél, és gyűléseken vesz részt, úgyhogy ebbe igazán nehezen fér bele.
Óriási szervezés, Bolgár úr. Hát gondolj el, hogy most én elmentem Érdre, ott értem őt utól, ugye? Mert itt a saját Szigetszent Miklóson itt nem értem el, későn tudtam meg. Na, lényeg a lényeg. Budakeszin volt 1 órakor, akkor 3 órakor volt Érden, és akkor 7 órára rohant Pécsre.
Igen. Pécset rengetegen voltak, Budakeszin is láttam fotókat, ott is rengetegen. Érden mennyien?
Hát Érden is, én szerintem egy olyan 5000 ember lehet.
Tényleg? Hát az rengeteg,
Nagyon, az a kis tér az teli volt, nagyon-nagyon jó volt, megható volt, és lelkesítő volt szokás szerint, úgyhogy én azt mondom, hogy jól csinálja Magyar Péter. Őrületes szervezés van, ugye kihangosítás minden helyen. Érti?
Most hát hogyne,
az országban négy helyen vagy öt helyen kihangosítást felszerelni?
Igen, szóval milyen felkészülés kell hozzá, milyen háttér kell hozzá, ez nem akár.
Komolyan mondom, hogy milyen szervezés van, le a kalappal. Jó, hogy késett, ugye, mit tudom, 20 percet késett, ugye, hát lehet, hogy nem engedték el Budakesziről. Uh-huh. Ugye a sok készfogás, meg a szelfizés, úgyhogy le a kalappal, Bolgár úr, úgyhogy na, ennyi még, most visszatérve egy pillanatra a buszsofőre. Évekkel ezelőtt már én nagyon gondolkoztam azon, hogy földobom azt a javaslatot, hogy ha van a klubrádiónál filmklub, akkor legyen egy megbeszéljük klub is. Mit szólna hozzá, Bolgár úr? Összejönnénk egy páran ilyen törzsbetelefonálók, akik évek óta szövegelünk, ugye ott van az allajgerszegi tanár úr, meg sorolhatnám, ugye megismerjük a hangját, a stílusa nagyon-nagyon jó, hát a buszsofőr is egy rendkívül jó képesség.
Olyan, sokan vannak, és nyilván jól el is beszélgetnének egymással, meg velem néha, de azért, és semmi rossznak nem vagyok az elrontója, de gondolja meg, hogy azért Zalaegerszegről Budapestre jönni, aztán vissza, és máshonnét, mert ráadásul számos külföldi betelefonáló van, meg önnel is tudok beszélgetni sokak füle hallatára. Nem mondom, hogy ez elvetendő, lehet ezen gondolkozni, megrágni egyszer-kétszer. Várjuk ki a választásokat, és utána lehet, hogy lesz mit megbeszélni, akár személyesen is.
Nagyon jó lenne. Jó, hát várom a többi hallgató hozzászólását, a törzs telefonálók mit szólnak hozzá, mert én is úgy elképzelem, hogy de hogy néz ki ez a buszsofőr, milyen egyéniség lehet, hogy na mindegy, én beszéltem vele egyszer telefonon, és aztán nem folytatódott a dolog, de a lényeg, ez nagyon szívesen egy ilyen klubba én részt vennék. Kérdezem a többi telefonálót, hogy mi a véleménye.
Jó, hát jó. Köszönöm az ötletet. Köszönöm. Viszont hallásra. Közben Viberen többen is azt írják, hogy a Telekomnál, a Telekom előfizetőknél lehet tévén is hallgatni a klubrádiót. Hát nem tudom, ezzel jót teszünk-e a Telekomnak, de ezek szerint akinek ilyenje van, már pedig elég sok embernek lehet Telekom előfizetése, az... Ha nem tudta, akkor keresse a klubrádiót. Ezek szerint megvan, él. Ez nagyszerű. Én ennek nagyon örülök. Tényleg nem tudtam. Igaz, hogy nem is Telekom előfizetésem van. Úgyhogy lehet, hogy sokakat például ezzel lehetne oda csábítani. Nem azzal, amit látnak, hanem amit hallhatnak. De azért a telefonjukon is lehet, meg a számítógépükön is, vagy hogy Dési János kollégám szokta mondani, a vasalójukon is. Hát ha még ehhez a Telekom is hozzájárul, akkor jó, tévén keresztül. Köszönöm szépen, és akkor megint egy betelefonálója szó. Jó estét, jó napot kívánok, még világosan.
Még is jó napot kívánok, Bolgár úr, az 5 perces vagyok, és tárgyal nyílt szívcsakával üdvözlök minden kedves hallgatót. Hogy van, Bolgár úr?
Köszönöm szépen, jól. Maradjon is így április 13-áig egyfolytában, és akkor is
utána,
még jobban. Igen, de akkor még április 13-ára is úgy ébredek föl, hogy jól vagyok, és ezután meg még jobban leszek.
Hogy vannak az unokák?
Jaj, nagyon kedves, köszönöm szépen. Még ők is figyelik a politikát.
Na erről, hát pont emiatt aggódom, a gyerekekért általában most különösen aggódom. Nem tudom, hogy hogyan tudják majd épp észre és lélekkel túlélni ezt a mentális holokausztot, ami itt zajlik. Tudja, Bolgár úr, tisztára a világok harca áll a Rogán művek. Szegény gyerekek tényleg nem gondolnak rájuk. Olyan traumákat fognak elszenvedni ez alatt az időszak alatt, mint a Covid idején talán, hanem nagyobbakat. Hát rettenetes.
Igen.
Na de most nem akarok akadalmazkodni, hanem igazából hazafias kötelességemnek szeretnék eredetteni, de most viccen kívül a nemrégiben a napokban zajlott a már is mondom, most gondolkoznom kell, a Jeszenszky Géza bácsi által alelnökölt Bibó Közéleti Társaság estje, amelynek Buda Péter volt a meghívott vendégelőadója. Ön biztosan ismeri, meg remélem nagyon sokan ismerik Buda Pétert, ugye egy kémelhárító volt. És az előadás témája pedig a KGB volt, van és lesz, vagyis élt és élni fog. Arról beszélt sajnos nagyon túltömören és lázatosan, hát annyira nagy merítés ez a téma, hogy igazán neki is valamennyire össze kellett foglalni azt a rengeteg tudását, amit szerzett már a témával kapcsolatban, hogy az orosz, szovjet-orosz titkosszolgálati műveletek Magyarországon 2009, az Egyesült Államokban 2010 óta zajlanak aktívan. Én ehhez csak annyit szeretnék hozzátenni, amit ő nem tett. Mondjuk ő szerintem tényleg a titkosszolgálati beavatkozásokat figyelte. Az én fejemben az a mozi van, de erről már beszéltem, hogy a volt ORFK-s pártfőtitkár bizonyos Pintér Sándor segítségével olajszőkítésből meggazdagodott Hernádi, ugye azt gondolom köztudott, hogy 2006-ig a Megyesi Gyurcsány kormány szponzorálta, majd a sajnálatos októberi események után ráfordult a Fideszre. Ha jól emlékszem, 2009-re zsírozott le egy megbeszélést Putyin és Orbán között, ami számára elsősorban...
Mármint Hernádi? Igen, ezeket
az
honnan?
Az
honnan?
Igen. Hát mi más kötné szorosra ezt a barátságot, mint a Hernádi számára oly kedvező olajbiznisz lehetőség.
De hát a Hernádi mindig is molos volt, úgyhogy ezzel...
Apukám évfolyam társa volt. El is itt apukámat dolgozni 2 hónap. Ott tíz bírt a Molnár, aztán mondta, hogy ő ezt nem. Tehát neki ehhez nincsen gyomra. Ő szépen megy vissza kutatni, feltalálni mindenféle csocsikat a kis laboratóriumában. Na, de lényeg, hogy Hernádi mérbe üttette az üzletet, Orbán pedig megkapta azt, amire mindig vágyott, a teljhatalom lehetőségének ígéretét. De ez zárójel, mondom, ez csak az én sztorim. A Buda Péter arról beszélt, hogy azóta vannak jelen. Felsorolta, szerintem a klubrádiók hallgatói által jól ismert befolyásolási módszereket. Ezek egyébként 1999 óta zajlanak aktívan a közel-külföldön és a nyugati civilizációban, de zajlanak egyébként Nagy Péter cár óta. Itt jegyezném meg, hogy a cári orosz titkosszolgálatnak tulajdonítja több történész is a Cion bölcsőnek jegyzőkönyvét. Csak úgy mondom, mert hát a pogromok ugye mégiscsak Oroszországból indultak az orosz zsidók ellen, és onnan kerültek át, hogy nem. Na mindegy, ezt is nem mesélem el, mert ez nagyon szülvényes sztori. A lényeg, hogy a Komintern is reanimálta természetesen, és az orosz ortodox egyház, Kirill pátriárka azért is kellett, hogy lekerüljön a szankciós listáról, mert ő vezényli az orosz ortodox papok KGB-s, vagy hát most már FSB-s kiképzését. Többek között azért a metropolitáit, Hilárion metropolitáit is, akivel szegény Zsolt bácsi, ne bántsa már, hát a klubrádió mégiscsak szegény Zsolt bácsi vele hangolt a közönséget, hát micsoda dolog volt polgárul. Szóval, hogy Szegény Zsolt jó barátja, meg hát gondolhatunk itt ugye Balogh Püspökre, akit valamiért mégsem állt a Fidesznek érdekében leszednie, vagyis ellenérdekelté.
Értem, hogy minden mindennel és mindenki mindenkivel összefügg, mondom, csak hogy...
Igen. Lényeget mondom, szorítkozni próbálok rá, hogy igen, azt mondta, hogy a következő várható beavatkozás. Ő is attól tart, amitől én attól nem tartok, hogy elhalasztaná Orbán a választásokat, sokkal inkább attól, hogy annyira addigra annyira berezelteti, vagy összezavarja az embereket, hogy egyszerűen nem mennek el szavazni. Vagy tényleg vinnyogva a félelemtől úsznak majd vissza a főpap ládához, hogy védje meg őket, de sokkal inkább az is, amit sajnos az általán nagyra tisztelt, becsült palotás úr is csinál, hogy végképp összezavarja a szegény hallgatókat. És annyira elünk lesz mindenből, meg még ez a háború, meg még Irán, meg még minden, hogy végül nem mennek el szavazni, mert egyszerűen kis az agyuk. Na, a lényeg, hogy a következő várható beavatkozás, amiről egyébként képzelje a bolgár úr, nem tájékoztatják Orbánt és a slepjét azért, hogy egy esetleges poligráfos vizsgálaton be ne bukjanak. Nagyon profit. Ha én volnék Tölgyesi Péter, akkor ugyanilyen szerelemmel átítatott csodálattal beszélnék most Orbán, de hogy Orbánról, Pocsiról, hogy ő összokott Orbánról. Szóval az lesz, hogy majd, hogy nem a magyar titkosszolgálatok találnak egy pokolgépet, egy bombát, amit természetesen előzőleg ők helyeztek el oda, majd pont a Magyar Nemzet véletlenül arra tévedő videósának szeme láttára deaktiválják, vagy tehát hatástalanítják, és majd megtalálják rajta az ukrán felségjelzést, és majd mit tudom én, Magyar Péter tette oda a tisztármosok kézből, vagy nem tudom, fogalmam sincs mi a sztori folytatása. A lényeg azt mondta, hogy az egyetlen dolog, amit tehetünk mindezek ellen, az interneten terjedő propaganda ellen, a trollfarmok ellen, a dezinformációval való elárasztás ellen, hogy beszélünk róla minél többet, hogy immunizáljuk.
De akkor ezzel egyre inkább összezavarjuk a közönséget, pontosan, nem?
Pontosan.
Akkor ne beszéljünk róla.
Nem, azt mondta, hogy beszéljünk minél több emberrel, beszéljünk erről azért, hogy terjedjen, mint a vírus, hogy nem, akármi történik is mostantól, kizárólag Putyin érdekében áll.
Azért, tehát minden ilyen zavaró esemény, ez valamilyen módon az oroszokkal függ össze. Az oroszok szervezik, csinálják, összejátszanak a magyar kormánnyal, legyünk tudatában annak, hogy az oroszok érdeke a magyar társadalom összezavarása. Ez világos, ezt értem, igen.
Csak a következő. Még van időm, vagy már következik?
Hát már nem nagyon van, úgyhogy...
Ó, de kár, jó. Annyi mindent szeretnék még mesélni.
De hát 5 percben szabta meg saját magának a
beszélt. Tényleg, az önkorlátozó magatartásom visszakerésület.
Így van, visszaüt. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
A telefonnál pedig Sík Endre, szociológus. Jó napot kívánok.
Jó estét, jó napot.
Igen, én is ilyenkor elbizonytalanom, sötétedik, de még nincs sötét, úgyhogy most a tavasz közelettével mégiscsak azt mondom, hogy jó napot, bízunk abban, hogy egyre világosabb lesz. Április 12-én pedig még világosabb, na de nem erről akartam beszélni, hanem arról, hogy ön írt, beszélt egy bizonyos, nem új dologról, de a mai események, vagy a mostani események, a mostani világ és hazai események tükrében mégiscsak újnak és erőteljesnek ható fogalomról, erről a bizonyos sötét triádról, sötét hármasról, azokról a politikai vezetőkről, akik valamiféle újfajta machiavellisták volnának, de nem csak a hatalom mindenáron való megszerzése, megtartása érdekében dolgoznak, hanem eközben olyan személyiségek is, és akkor ez a hármasnak a második része, akik önimádók, narcisták, mindenkinél mindent jobban tudnak, és magukat mindenkinél jobban szeretik, de minden normalitáson túlmenően, és végül, hogy ezek az emberek, és itt a hármasnak a harmadik része, gyakran pszichopaták is. Ez így együtt elég súlyos személyiségzavarnak tűnik, főleg akkor, hogyha ezek az emberek hatalomhoz jutnak, és ezzel a hatalommal élni is tudnak. Milyen következményei vannak ennek, hogyha egy világban, mint a maiban, mintha egyszerre több hatalom, több ország vezetője is hasonló személyiségzavarban szenvedne?
Hát is akkor most van egy órám.
2.
Na, fordítottam.
Hát ha megadja a választ, akkor nem lesz itt se hírek, se semmi más. Két óráig önt hallgatjuk.
Jó, nem adom meg a választ, ezt őszintén biztosan megígérhetem. Az első, hogy Ezt én valóban megírtam méghozzá a német vállalatok vezetői kapcsán. Egy mű fog megjelenni, még se jelent még a mű. Egy mű fog megjelenni majd a szocio.hu-ba, amiben kollégáimmal mindig izgalmas és fontos, elméletileg és módszertanak kihívást jelentő cikkeket elemzünk, és most egy német cikket elemeztünk, amiben a németországi vezetők és alkalmazottaknak ezt a bizonyos sötét hármas mértékét hasonlították össze. Tehát én egyáltalán nem jutott se nem a világban általában, se nem az Orbánról különösen, se nem a politikusokról.
De kedves Sikur, hát én Orbán nevét ki se ejtettem, nekem eszembe nagyon se jut, na jó, eszembe jutott.
De így el, hogy na jó, de maga egy vérprofi, maga nagyon jól tudja, hogyha nem kell azt kiejteni egy nevet, hogy mindenkiben fölsejlen, hogy mire gondol.
Igen.
Azért ezt adja meg magának ezt a jó érzést. Na de a komolyra fordítva szólt. Tehát én ezt a cikket elemeztem, és akkor ebből a cikkből, ami mondom, még meg se jelent, és mindenkinek javaslom, hogy olvassa, mert nagyon sok minden érdekes van benne, amiről most nem fogok beszélni, de az egyik, amit tovább gondolás szempontjából javasoltam, egy kicsit tényleg alaposabban megnézni, az, hogy a hatalom általában, nem csak a politikus hatalom, egy csomó másfajta hatalom, az hogyan függ össze ezzel a sötét hármassal, vagy rögtön egy érdekeset mondjuk, ami felkeltheti a hallgatók figyelmét. A személyiségpszichológusok, akik ezt kitalálták, ugye mondanom szerint, ezt nem én találtam ki, ezt személyiségpszichológusok találták ki, és nagyon sokszor, nagyon sok helyen kutatták, többek között szervezetpszichológusok, szervezetszociológusok, és azt mérik, hogy ez a három személyiségvonás, egyébként egymáshoz elég szorosan kapcsolódva, tulajdonképpen hogyan jelenik meg vezetők és alkalmazottak között, és a mérés módja, a mérés technológiája, amit alkalmaznak, szerintem nagyon szellemesen, 4-4 kérdéssel vizsgálják ezt a három tulajdonságot, és ezt az összesen 12 kérdést úgy nevezték el, hogy a piszkos 12. Mert hogy úgy ítélik meg, hogy ez egy jól megragadja, most már nem csak ennek a hármasnak, hanem ennek a 12 fajta kérdésnek, ezt most nem fogom elmondani, a lényegét. És akkor ők azt találták, még egyszer mondom Németországban, hogy először is mindenkiben benne van. Tehát nem arról van szó, hogy a vezetők azok gonosz emberek lennének, szó sincs róla. A vezetők az alkalmazottaikhoz képest sötétebbek. Ezt viszont igazolni tudták. És persze egyéb személyiség tulajdonságban is eltérnek, de nekünk most ez a fontos. Ezt tényleg tudták igazolni, és ennek kapcsán merült föl bennem akkor a kérdés, hogy tényleg a hatalommal hogyan is függ össze ez. Ugye az magától értető, de sokszor lehetett hallani, hogy a hatalom megront. Tehát, hogyha valaki hatalomban van, az felerősíti-e benne ezt a sötét hármast, de a fordítottja legalább ilyen izgalmas, hogy vajon az válik-e hatalmassággá, akiben már készen van a sötét hármas, és ez mintegy olajozza az útját a hatalom felé.
Hát lehet, hogy ugye vannak azok az emberek, akik ugyan nagyon okosak, talán alkalmasak is volnának ilyen-olyan intézmények, szervezetek, vállalatok, akár országok vezetésére, de hiányzik belőlük a hatalom iránti vágy, vagy az önszeretet, tehát felkészült emberek, jó szakemberek, jól látják a világot, talán határozottak is tudnak lenni, csak hiányzik belőlük ebből a háromból mondjuk egy összetevő, és akkor talán már nem is biztos, hogy el akarnak jutni odáig. Azt mondják, hogy jól vagyok én itt is, miért kellene nekem még ennek a cégnek a vezérigazgatósága, bármennyi milliárd dolláros forgalma van is, miért kellene nekem az ország vezetése. Tehát lehet, hogy a személyiségből következik az, hogy olyanok jutnak általában magas posztra, akik ezt nagyon akarják?
Hát ami egészen biztos, és ez szerintem teljesen normális megint, ezt nem tartom valamiféle torzulásnak. Egyébként ez az elemzés is hangsúlyozza, hogy itt nem klinikai állapotokról van szó, itt itt normális emberek személyiség sajátosságairól van szó. Tehát én azt teljesen normálisnak tartom, hogyha valaki politikus akar lenni, vagy menedzser akar lenni, annak kell akarni a hatalmat. Ez teljesen normális. Enélkül tényleg nem lehet csinálni, akkor tényleg az a legjobb, hogyha a más irányba fordul. A kérdés nem ez. A kérdés az, hogy ezt a teljesen normális hatalom iránti vágyat, ezt milyen eszközökkel, azoknak mennyire durva változataival, és még egyszer mondom, ezt a hármat együtt kombinálva, ezt milyen hosszan és milyen erőszakosan teszi. Mert ha ez hosszú ideig nagyon erőszakosan, nagyon, hogy mondjam, hatékonyan csinálja, akkor lehet, hogy megszerzi hatalmat, sőt meg is tartja a hatalmat, de közben, ugye ezt ismerik, hogy a hatalom az megront, és az abszolút hatalom az abszolút megront, ez fog bekövetkezni.
De kell-e az, vagy ez csak a személyiség tulajdonságok valami kivételes összejátszása, persze az egyik bizonyos értelemben következik a másikból, de törvényszerű-e az, hogy egy jelentős intézmény, vagy egy jelentős vállalat, vagy egy ország vezetője mind a három tulajdonsággal rendelkezik, akarja is a hatalmat, és machiavellista ösztönöket, meg gyakorlatokat fejleszt ki magában, vagy azokkal él, és magát is szereti, mert különben magának se tudna elhinni, hogy én erre képes vagyok, de akkor még a pszichopátia is hozzátartozik, hogy nincs bennem akkor empátia, nincs bennem lelkiismeret furdalás, én csinálom azt, amire elhivatott vagyok, megmentem a világot, és kész.
Ez a harmadikhoz annyit hagy tegyek hozzá, szerintem ami a legéletszerűbben olvastam a pszichológusoknál, az az, hogy egyszerűen önmagáért szereti a harcot és a küzdelmet. És ezek már veszélyes irányokba mennek el, mert ezek már, ugye a machiavellizmus, most csak tényleg nagyon leegyszerűsítve, hogy manipulálok, hazudok, mindent úgy alakítok, ahogy ez nekem hosszú távon az érdekében áll, mindannyiunknak vannak érdeke, amiket szeret érvényesíteni, és ezért sok mindenre hajlandó. Kérdezze csak meg a diákokat, hogy azért hányszor próbálnak ők is csalni. Ettől még nem lesznek machiavellisták. A narcisztikus érzés is teljesen normális, mindenki szereti magát. Az a baj, hogyha én tartom magamat az egyetlen olyan valakinek, akiben mindenkinek szerelmesnek kell lenni, és mindenki nézi, mindenki jobbnak kell, hogy tekintsen engem, mint akár saját magát.
Sőt, ugye másik oldalról az betegség, hogyha valaki nem szereti saját magát, úgyhogy az is egy egészségtelen dolog.
Abszolút. Tehát azért mondom, hogy itt a kombinációról, a mértékről és a használt eszközöknek a hosszú távon való megjelenésének a tulajdonképpen az erejéről van szó.
Na de az, amit a pszichopatákkal kapcsolatban említett, hogy már önmagában a harc az, ami őt élteti, hogy akkor is keresi a konfliktust, az összetűzést, hogyha az nem volna szükséges, hogyha még eredményesebb is tudna lenni ezek nélkül. Na erre például látunk, most meg nem nevezendő magyar példát, de hát sajnos az Amerikai Egyesült Államok vezetője tökéletesen illik bele ebbe a sötét triádos elképzelésbe, mert nem csak, hogy magát egészen feltűnő módon szereti, vagy túl szereti, nem csak, hogy abszolút machiavellista politikát folytat, de hát olyan személyiség, aki minden nap nem egyszer, hanem sokszor köt bele másokba, és ezt élvezi.
Hát és ezt csak a békért teszi, és eközben megmenti a világot, és várja, hogy évente legalább 2-3 alkalommal megkapja a Nobel békedíjat. Még akkor is, hogy azt másnak adták.
Igen, hát ez mondjuk a világ számára egy katasztrófa, bízom benne, hogy megússzuk, mint ahogy ezt a mostani iráni beavatkozást is, lehet ennek még akár jó kimenetele is a mostani szörnyűségek ellenére is, úgyhogy semmi se lehetetlen, de sokkal kevésbé biztonságos keretek között folyik az élet, a világpolitika, a világban folyó elkerülhetetlen ilyen-olyan nem feltétlen fegyveres harcok, érdekösszeütközések, mert egy olyan ember kezében vagyunk, akinek a hatalma szinte ellenőrizhetetlen és óriási, és ugyanakkor azt se tudjuk, talán még ő maga sem, hogy holnap mit fog csinálni ezzel a hatalommal.
Jó, hát is tegyük hozzá, hogy nincs egyedül, szóval ennek mindenféle változata azért más országok is jelent.
Na most akkor, ha ezt ilyen jól látják a személyiségpszichológusok, látják nyilván a történészek, a szociális, mi a fenét csináljunk mi?
Hát a személyiségpszichológusoktól nem lehet elválni, hogy most akkor ezek után az ENSZ-be és a béketanácsban, most nem tudom, hogy hogy hívják ezt, hogy hazafias népfront, ami most megalakult.
Az nemzetközi béketanácsig.
Hát akkor nemzetközi. A lényeg az, hogy ők átveszik a hatalmat, és a tesztet mindenkinek ki kell tölteni, és aki túl magas értéket produkál, azt diszkvalifikálják. Hát azért ez a világ nem jött el, notabene, azért csak óvatosan. Én nem bíznék azokba a személyiségpszichológusokba, akik erre vállalkoznak, és akik ezt végig is csinálják.
A végén még úgy érzik, hogy hát na, ők azok, akik mindenhatók, és eldöntik azt, hogy kik vezessék a világot. Na,
hát és az is egy... hogy kell kitölteni igen. ezt a piszkos 12 kérdést.
Igen, igen. Szóval... jó, de akkor mi átlagemberként, akár a mi konfliktusainkban, amikor ilyen emberekkel találkozunk, talán a saját munkahelyünkön is, hogyan tudunk védekezni, vagy hogyan tudunk, hát nem meghúzni magunkat, mert ugye az általános viselkedési forma, főleg ilyen zűrzavaros időkben húzzuk meg magunkat, hát ha megúszszuk, de mégis egy normális polgári életben hogyan kellene ezzel szemben valamiféle normális polgári attitűdöt mutatni?
Ugye most nem várja tőlem, hogy
de.
Hip-hop a receptet. Én azt tudom erre, hogy tényleg pozitív kicsengése legyen ennek a beszélgetésnek, hogy egyfelől hinni kell abban, hogy van jövő, másfelől, ami tőlünk telik, ugye ez a russzói, műveljük a kis kerteket, és nagyon helyesen mondta, a polgári, csak tisztességnek megfelelően, a szituáján viselkedésnek megfelelően foglaljunk mindig állást olyankor, amikor erre lehetőségünk van. Ezen kívül szeressük egymást. Nem kell a politikusokat szeretni, de az nagyon nagy hiba lenne a politikusokat és a politikát, mint olyat leírni, hogy akkor ez a gonoszok birodalma, ez nem igaz. Nem igaz. A politikus az egy szakma, és vannak jó politikusok, és biztos azt kell segíteni, hogy ők jussanak nagyobb hatalomhoz. Ennek nincs más módja, mint valamiféle jól karbantartott demokrácia, nem önmagában a demokrácia, az kevés, de jó karbantartott demokrácia, és ehhez tudunk talán annyit hozzátenni, amennyit magunk tudunk. Ilyen bizonyos civilként.
Igen, nem csak feltétlenül 4 évenként egy szavazattal, hanem igen. civilként, amikor van értelme, van lehetősége hát annak, hogy megszólaljunk.
A szomszédságban, meg
vagy csináljunk valamit. Igen.
Mindig csinálni kell.
Köszönöm szépen Sík Endre szociológusnak. Hát látja, megoldottuk ezt hamarabb is, nem kellett hozzá 1-2 óra.
Okay.
Köszönöm, viszont hallásra. Halló, jó estét kívánok!
Halló!
Én itt vagyok, tessék!
Üdvözlöm, Bolgár úr, tiszteletem, Simon Ferenc vagyok.
Parancsoljon!
Elnézést, hogy zavarom ezzel az óriási politikai viharba, én egy más témát szeretnék, ha lehet.
Mondja! Hogyne?
Következő, 25 éve vagyok cukorbeteg. 20 évig kaptam egy svájci tablettát, reggel este szedtem, jó volt a cukrom. Elmúlt a gyógyszernek a lejárt,
szóval lehetett gyártani már másoknak igen, is a szabadalmi igen, védettsége.
Igen, a védettsége lejárt. Ezért elkezdték egy csomóan gyártani ugyanezt a hatóanyagú gyógyszert.
Igen.
Na most akkor a gyógyszer 1200 forint volt, azt fölemelték egyből 6500-ra. Erre a diabetológuson fölírt nekem egy másikat. Ma reggel szembesültem azzal, hogy a háziorvosom közölte, hogy amit fölírt, ez erről levette a kormány a teljes támogatást. Tehát ott tartunk, hogy egy cukrosnak, aki 25 éve tablettával él, és jó a cukra, most megint azzal szembesül, hogy bemegy a gyógyszertárba, és 100%-ot fizet az új cukorgyógyszerért.
Miközben ez már úgynevezett generikus gyógyszer, vagyis a hatóanyagot bárki előállíthatja, és nem az eredeti, szabadalmilag védett gyógyszert kell szednie, annak lehetett akár magasabb is az ára, ez elvileg olcsóbb kellene, hogy legyen. De levették róla a támogatást.
Levették a támogatást, teljes áron tudom csak megvenni, a házi orvosom írt egy e-mailt ma, hogy kiírja nekem, de a teljes árat kell fizetnem. Uh-huh. Mondom, hogy van ez?
És nincs olyan ugyanezzel a hatóanyaggal legalább egy, amelyiken megmaradt a támogatás?
Hát ezt nem tudom, majd a diabetológusommal meg kell beszélnem, májusban megyek megint beszélni a diabetológiára, és már meg fogom vele beszélni, de ez egy őrület, hogy a kormány szó nélkül március 1-től leveszi, miközben 500 ezer és 1 millió között van a cukorbetegek száma.
Igen.
És azzal fognak találkozni, hogy most 100%-ot kell kifizetni.
Igen, hát, de...
Milyen kormány ez, aki ilyen aljas módon bánik az emberekkel, mert a cukorbetegség az muszáj szedni, az nem úgy van, hogy abba hagyom, mint egy fájdalomcsillapítót. Szóval teljesen elkeserítő ez a helyzet. Én ki tudom fizetni, de képzelj el, hogy most akkor havonta nekem minden egyes doboz 2400 forinttal többbe kerül.
Igen, tehát azt hiszem, hogy a felső 10 000-en vagy felső 100 000-en kívül mindenkinek számít, hogy havonta 5-10 vagy 20 000 forinttal többet fizete a gyógyszereért, vagy még többel. És főleg nem is értesítik róla, egyszerűen a kormány tényleg a legnagyobb csendben intézi ezeket, egymás után veszi el a támogatásokat gyógyszerek százaitól.
Így van, így van. Szó nélkül csak a házi orvosom tudta, és ő szólt nekem, e-mailbe értesített, hogy kiírja el, mert hogy ilyen drága lett. Hát mondom, írja ki, hát nekem szedni kell, én nem a csatomamban. Na, én most csak ennyit akartam ebbe a politikai viharba, elnézést, hogy zavartam, Bolgár úr, de ez felháborító, amit ez a kormány művel.
Köszönöm szépen, hogy fölhívta rá a figyelmet. Minden jót, azért vigyázzon magára, az a legfontosabb.
Beszéljen valamilyen szakértővel, hogy ezt mégis hogy képzelik, vagy miért nem tud. De azt mondta a házi orvos, hogy még a szakorvosok sem tudnak róla. Írják ki továbbra is ezt a gyógyszert, de a szakorvos se tudja, hogy már nincs rajta.
Igen,
támogat.
Mert nem értesítik róla őket.
Nem.
Nyilván csak a gyógyszerészek, csak a patikák tudnak róla, mert látják, hogy akkor most ezen nincs támogatás.
Így van.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Én köszönöm, elnézést, hogy zavartam.
Háló, jó estét kívánok.
Jó estét kívánok, Bolgár úr. Szinyei Csaba vagyok.
Parancsoljon.
Az olajárakhoz szerettem volna hozzászólni. És hát gondolom már késő van, mindenki elfáradt, de egy kis számtalanra itt szükség lenne. Nagyon röviden, hogyha lehetséges.
Mondja.
Tehát egy hordó olaj 150 liter, körülbelül 159 liter, csak hogy egyszerűsítsük. És hát most 100 dolláron van ugye az ára, tehát ez körülbelül ilyen 75 dollár cent. És ez fölment 30 dollár centről. Na ugye 60 dollár volt, tehát ez körülbelül testvérek között is olyan 30 dollár centes emelkedés durván, ami körülbelül 100 forint.
Igen.
És mennyi volt február közepén a benzinára? 570 forint körül. Tehát, hogyha erre rátesszük ez a 100 forintot, akkor 670 forintnál járunk. Tehát arra akarok csak kiukadni, hogy járunk ott? Még nem talán. Tehát ennyi lenne az az ár, amit hogyha a kormány vagy akárki rátenne, mondjuk Németországon megcsinálták, jól megemelték az árát, még duplájával, tehát ezt a 100 forintot rátennék, akkor élnék el azt az árat, ami csak abból ered, hogy az olajára a világpiacon megemelkedett, ami olajárat ugye nem tudnak befolyásolni, mert ezt a spekulánsok, ugye, meg akik azért felelősök, szabják.
Hát egyszerűen hiány van a piacon, ugye nem jön annyi olaj a normális úton, mint jöhetne, Hormuzi szoros nem működik, igen. És így tovább. Ettől elkezdett egy pánikreakció beindulni, hogy hiány lesz, most még nincs, de hiány lesz a világpiacon, emelkednek az árak. Így működik. Igen.
Azt akartam mondani, Bolgár úr, hogy még a kormány még nem is emelte annyira meg a mólon keresztül az olajnak, vagy a benzinnek az árát, mint amennyire azt lehetne. Tehát nem kell pánikolni. A másik az, amit pedig elmondtam már előző nyáron, hogy a tengerek tele vannak olajja, a G7-es miniszterek, finanszminiszterek összeültek, és a tartalékokat nem fogják a piacra vinni még most első körben. A Bessent megmondta, hogy a...
Mint az amerikai pénzügyminiszter.
Igen, hogy az oroszok ellen a szankciót azt vissza fogják venni, hogyha kell. Amit emelnek most az OPEC-kel egyébként, az csak 250 ezer hordó egy nap, tehát az semmi, ahhoz képest, hogy 100 millió hordó a napi kitermés. Tehát arra akarok csak kívülni, hogy egy kicsi pánik van itt, úgy gondolom, senki nem osztja ezt a világpiacon.
Hát azért, ha nem mondom, hogy pánik van, de a tőzsdén pánik van, a tőzsdéken pánik van, az olajpiacon pánik van, nem olyan, hogy nem lesz, elfogy az olaj, de hogy az árak rohannak föl, ez a pánik jele.
Igen, csak azt szeretném mondani, hogy az árak föl rohannak, ez nem olyan sok, Bolgár úr. Tehát 120-150 dollárokat is mondtak. A katári miniszter mondta pénteken, hogyha így fog ezt folytatni, akkor 150 dollár. Vigyáznak is az amerikaiak egyébként, mert azt az egyetlen egy szigetet, ahol körülbelül 7 millió dollár, barrel, tehát hordónyi olajat tudnak felrakni az irániak egy nap a hajókra, ezt az amerikaiak nem bombázzák, és a kínaiak pedig nagyon szépen ki tudják a Hormuzi szoroson keresztül vinni az olajat. Tehát csak azt szeretném mondani, hogy a Magyar Péter is ne huhogjon, ne kezdje el mondani, hogy így meg úgy meg nagy bajok vannak, mert olyan nagy baj még nincs.
De azért kell huhognia, hogy ő legyen az, aki először figyelmeztet arra, amit egyébként tapasztalunk a kutakon, hogy elkezdtek emelkedni az árak nem is kicsit, hanem viszonylag gyorsan. Neki kellett az elsőnek jelentkeznie ezzel, és Orbán le is maradt, mert ugye ma délután bejelentette, hogy árstopp lesz, de hát mintha Magyar Péter követelésére tett volna ennek eleget.
Igen, hát...
Ez politika.
Játszanak csak így. Igen. Azt is mondta a legelején a Bolgár úr, hogy már 50%-át elköltötték a költségvetésnek.
A hiánynak, igen.
Tehát már, na.
Ott tartanak, tehát, hogy akkora a hiány, mint amit az egész évre terveztek, annak majdnem a fele. Igen.
Igen. És hogyha visszanézzük ezt, ez nem egy technikai dolog, hogy ez minden évben az elmúlt 20 vagy 30 évben mindig
Nem. Egyetlen nem. Egyszer jó. Volt ilyen magas, 22-ben. Egyetlen hónapnak ekkora hiánya az 22-ben, de hát az egy válságosan, ugye túlköltekező év volt, tudjuk, hogy az Orbáni túlköltekezés, és most is az Orbán féle túlköltekezésnek a következménye, de hogy mi lesz április után, hát látja, ezt nem tudjuk. Az biztos, hogy ebből a sok túlköltésből nagy hiány lesz, hogy mekkora, meglátjuk. Köszönöm szépen, viszonthallásra.
Köszönöm. Viszonthallásra.
Ezzel a Megbeszéljük mai adása véget ért. Készítésében közreműködött Král Kevin, Simon Erika, Ölbei Kriszta és Csorba László, Bolgár Györgyöt hallották. Viszonthallásra holnap.